Kegyelem néktek és békesség a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. A 316-os énekünkkel folytatjuk Isten tiszteletünket. A 316-os ének minden versét énekeljük.
Kedves Jézus, itt vagyunk, kezed itt a vasára.
Szombatiskolához kapcsolódik az, amit olvasok, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből. Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se ne meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindeneknek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Aztán, ami testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-e a lelkek atyának is élünk? Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségbe részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak.
Mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy eljött a szombat, amikor megpihenhetünk a te lábaidnál, és te készséges vagy arra, hogy bennünket megáldjál igével, biztatással, vigasztalással, bátorítással. Köszönjük Istenünk, hogy Te úgy szeretsz bennünket, sőt jobban, mint ahogy az szülők az ők gyerekeiket, hiszen Te benned nincs bűn, sem árnyék annak. Te vagy az, aki a nagy szeretet, aki bennünket nem csak úgy szeretsz, ahogy mi szeretnénk, hanem meg is fenyítesz időnként azért, hogy megegyződjünk általa is, igazság gyümölcseivel legyünk gazdagabbak. Köszönjük Istenünk, hogy Te próbákat is adsz a mi életünkben, hogy megálljunk és elgondolkozzunk életünkről, dolgainkról, és Te azt akarod, hogy bátorságot nyerjünk ezek által. Imádkozunk Istenünk a magyarországi globális misszióért és annak vezetőiért. Kérünk, Te adj olyan gondolatokat, olyan vezetést, hogy előrébb vigyék a missziót a mi országunkban is. Imádkozunk a szombathelyi gyülekezetért, Szilvási Csaba és Olá László lelkészekért, a Szerencsi gyülekezetért, ahol Kormos Erika lelkész. Imádkozunk Istenünk, hogy ezek a gyülekezetek legyenek fény és világosság ott, ahol vannak, és hogy a missziós tevékenységeiket is Te áld meg, hogy befogadóak legyenek, és emberekhez tudják eljuttatni azt a világosságot, amivel rendelkeznek. Imádkozunk Zarka Dénesné Nellikéért, nyugdíjas munkatársak közül. Te áld meg az ő életét, az ő munkáját, Te adj neki még életet, hogy Téged tudjon szolgálni. Imádkozunk Istenünk a mi gyülekezetünkből, azokért a testvérekért, akik csatlakoztak hozzánk, mint vendég. Te áld meg az ő életüket, Te látod Katikát, aki most gyászért, Te vigasztald őt meg, és Te adj neki erőt, hogy ő is tudjon vigasztalni. És imádkozunk Istenünk, hogy Te áldjál meg mindenkit, aki részt vesz ezen az Isten tiszteleten, hogy valamennyien felüdüljünk és bátorságot nyerjünk a Te igéd által. Te áld meg Viktort, aki az igét fogja szólni, és imádkozunk Istenünk, hogy tudjunk odafigyelni, és tudjon a Te szent lelked szólni hozzánk általa is. Te áldjál meg minden szolgálatot, a Jézus nevében kértünk, hallgassál meg. Amen.
A mai adakozásunk célja a helyi gyülekezet. Következő szombaton pedig összi hálaadomány, ami globál missziós célra fog menni. A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Gondoltál-e már arra, hogy mi értelme támogatni ezt vagy azt az ügyet? Vagy mi értelme van minden héten pénzt vagy egyéb adományokat elhozni a gyülekezetbe? Mi értelme van rámosolyogni az emberekre és kedvesnek lenni? Vagy mi értelme van imádkozni? Előbb-utóbb mindenki megfogalmazza magában ezeket a kérdéseket és kétségeket. A fiatalok, akik azt szeretnék látni, hogy a változások gyorsan történnek, vagy az idősebbek, akik hosszú ideig vettek részt valamilyen jótékonysági munkában, egyaránt kimerülhetnek abban, hogy folyamatosan jót tesznek másokért. Pál arra bátorít minket, hogy ne adjuk fel a jó cselekedeteket annak függvényében, hogy látjuk-e az eredményét annak, amit teszünk, avagy nem. A megfelelő időben learathatjuk a termést, ha nem adjuk fel. Így tehát adakozz ma nagylelkűen, légy kedves, mosolyog másokra, mosd el a mosatlant, ágyazd be, menjél egy sétára, írj egy köszönőlevelet, vagy tégy akármit, amire a Szentlélek indít. Ne restülj meg a jótéteményekben. A felhívás már az, döntsük el ma, hogy nem adjuk fel a jó cselekedeteket. A mi imánk legyen, drága Istenünk, ahogyan Te sem restülsz meg a jótéteményben, segíts nekünk, hogy mi is tudjuk a jót cselekedni minden nap. Amen.
Hálaigét az 1 Korintus 15:57 szerint olvasom. Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által jövünk hozzád. Hálával köszönjük meg a lehetőséget, hogy még megállhatunk szent széned előtt. Köszönjük hozzánk való mindenkori jóságodat, hogy adtad az erőt, egészséget, kirendelted mindazt, ami szükségleteinkre való volt. Köszönjük a bölcsességet, hogy észrevettük a te áldásaidat, és, azokat el is tudtuk fogadni tőled. Köszönjük, hogy most hálával letehetjük szent színed elé tizedeinket, adományainkat, kérjük, hogy a te áldásod kísérje mindennek útját, de azt is kérjük, hogy a hátramaradottan is tartsd meg a te áldásodat, és mi rajtunk a te kegyelmedet, amiképpen bízunk benned. Jézus Krisztus dicsőségére legyen így. Amen.
Amen. Kedves gyerekek, most a ti perceitek következnek, kérlek szépen figyeljetek, mert érdekes lesz majd a téma.
Érdekes bizony ez a téma, úgyhogy itt szemléltetés is lesz.
Én vagyok a szemléltetés.
Mert hogy egy nagyon gyakorlati dolog lesz a gyermektörténet.
Huba, gyerek közénk te is.
Gyere, Huba.
Ide lerakom előtt.
Hát ugye már, ami itt van, az egy víz, egy gödön víz. És ugye mi jut eszünk be a szivacsról, amikor beleteszem a vízbe? Felszív.
Uh-huh.
Felszívja a vizet. Na most ugye, amit felszívok, ugye az ki is lehet csavarni, de mi történik akkor, hogyha én a vízbe csöpögtetek egy kis színezőanyagot?
De amit felszív a szivacs, az jön ki belőle?
Amivel felszív, az kijön belőle. Most ugye tiszta víz jött ki belőle.
Kikített.
És most egy másik fajta víz fog kijönni belőle. Milyen ez a víz? Milyen ez? A színekre figyeljünk oda. Hát ugye az előbb tiszta volt az a víz.
De a szivacs is kék lesz.
Tőle. És ugye a szivacs is kék tőle természetesen, mert hát olyan, amit ugye felszív a szivacs, azt fogja visszaadni. Na most ilyen az agy. Hát amivel az gondolataimat feltöltöm, az fog sugározni. Azt mondja egy római levélben Pál apostol, hogy változatok el a ti elméteknek megújulása által, de én még egy igét hozzátennék, ami legalább ennyire megmutatja ennek a szemléltetésnek az igazságát. Jézus mit mondott, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Tehát ami belül van, azt fogom mondani. Ha jó dolgok vannak belül, és különösen sokat vagyok Istennek a jelenlétében, akkor jó dolgokat fogok szólni. Ha rossz dolgok vannak belül, akkor előbb-utóbb rossz dolgokat fogok szólni. Tehát az agy alkalmazkodik ahhoz, amivel táplálom. Ezért lehet szinte programozni az agyat. És ha jó dolgokat programozom, jó dolgokat teszek bele, akkor jó dolgokat is lehet majd belőle visszasugározni, visszaadni az embereknek. És ugye ez a szivacs azért nagyon jó példa, mert a szivacs is csak azt tudja nyújtani, amit magába szív. Úgyhogy minden nap gondolkozzunk el azon, hogy mi az, amit magunkba szívunk. Jót vagy rosszat? Értékes vagy értéktelen? Hasznos vagy haszontalan? Mert ha hasznos, akkor azt fogom visszaadni. Ha haszontalan, akkor azt fogom visszaadni. Hát ilyen egyszerűen működik az agy. Persze tudjuk, hogy biológiailag sokkal bonyolultabb, de a Biblia szerint ilyen egyszerű. Amit beletöltök, azt tudom visszaadni. Úgyhogy én kívánom azt, hogy az Isten kegyelme segítsen abban, hogy jót tudjunk beletölteni. És most mielőtt az igehirdetés megkezdenénk, egy gyors énektanulás lesz. Mert Müci hozott egy éneket.
Megkérlek benneteket, hogy keressétek meg a 347-es éneket. Ez egy rövid kis ének tulajdonképpen. Viktor már énekelte itt a gyülekezetben, lehet, hogy van, aki majd fog emlékezni a dallamára. Gondoltam, hogy a szombat reggeli istentiszteletet, mikor megkezdjük, akkor lehet ezt az éneket énekelni majd ezután, mivel már megtanultuk. Tehát a 347-es éneket keressétek meg.
Thank you. nem baj, hogy van. Csak az első felé figyelni, és ugye a többi az már adott, elég nekünk van csak az első vers, és aztán otthon még barátkozzunk.
Pedig ugye eljött az a része az Isten tiszteletnek, amikor ténylegesen az ige fog megszólalni. Nemrég voltam egy csodálatos ige hirdetői képzésen. Szó szerint csodálatos volt, mert olyan témát vett elő a drága Szilvási testvére, Szilvási József, ami nagyon-nagyon aktuális, ugye, hogy miről szólt a reformáció. És a reformációban van ugye egy kifejezés, egy latin kifejezés, ez a szóla, ami legalább ötször előfordul a reformáció alap elveiben. Ugye a szóla scriptura, szóla fide, egyedül a szentírás, egyedül a hit, aztán jön a szóla grácia, egyedül a kegyelem, aztán a negyedik szóla, vagy szólus Christus, egyedül Krisztus, és az ötödik soli Deo gloria, ugye egyedül Istené a dicsőség. Na most én a negyedikről szeretnék szólni, és ezzel kapcsolatban pedig a közbenjárásról. Jézus közbenjáró szolgálata. Szóval Jézusnak a művét sokan a nagy kereszténységen belül, tehát az egész keresztény világon belül azt mondják, hogy befejeződött, amikor Jézus meghalt a kereszten, és föltámadt a halálból, fölment a mennybe, és ott van az atyának a jobbján. És ugye, hogy imádkozzák az apostoli hitvallásban? Onnan lészen eljövendő ítélni élőket és holtakat. Na de mi van közben? Ott ül Jézus a mennybe, és fogadja az angyalok hódolatát, és úgy semmi? A Biblia egészen másról szól. Én, hogy miről szól a Szentírás ezzel kapcsolatban, én egy nem a megszokott igéket szeretném idézni az elején, ami a közbenjárással kapcsolatban jól ismertek, majd azok is előkerülnek. Én szándékosan egy másik igeszakaszt szeretnék idézni, ami olyan nagyon-nagyon szépen összefoglalja, hogy mit csinál Jézus a mennyben. János evangélium a 14. fejezetének az első 6 verse. Ebből szeretnék egy-két gondolatot idézni. János evangélium a 14:1-6. A János evangélium a 14. fejezetétől kezdődnek Jézusnak a búcsú beszédei. És ez a búcsú beszéd, ez nagyon sokat szól a közbenjárásról, majd még fogok más igét is idézni ebből, de ez az első 6 vers, ez nagyon-nagyon szépen összefoglal, hogy Jézus mit fog csinálni a mennyben. De azt mondja János evangéliumában Jézus: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, vajon mondtam volna nektek, ha nem így lenne. Most elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és miután helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én. Az, hogy hová megyek, tudjátok, az utat is tudjátok. Ekkor megkérdezte Tamás: hová mégy? Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Nélkülem senki sem mehet az atyához, csak én általam. Milyen kijelentések vannak benne? Az első az egy felszólítás: ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Szóval Jézus nagyon-nagyon jól tudta azt, hogy a tanítványok szívében nyugtalanság van. És vetítsük ki a mai időre. Mert ez 2000 éve volt, hogy a tanítványok ott beszélgettek Jézussal. Ugye tudjuk, mikor mondta el a búcsú beszédeket Jézus? Tudja valaki? Milyen út közbe? Getsemáné kert felé. Ennek látni kell a jelentőségét. A Getsemáné kert felé. Mikor Jézus pontosan tudta, hogy mi következik. Pontosan tudta, hogy olyan szenvedés vár rá, amit ember nem bírhat ki. És ekkor mondta el ezeket a beszédeit. És azzal kezdte, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Vajon a te szíved és az én szívem szokott-e nyugtalankodni az üdvösség felől? Mert a közbenjárás erről szól. Arról szól, hogy mit mondott Jézus? Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek a mennyben. Elmegyek, és vissza fogok jönni. És miért jövök vissza? Azért, hogy a csúnya gonoszokat megbüntesse? Magam mellé vegyelek benneteket. Hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az én atyámnak házában sok hely van. Mi Istennek az akarata? Hogy bekerül az ő házába. Mert ott sok hely van. Ott nem az van, hogy van a hely az elitnek, a vallásos embernek, az adventistának, a baptistának, és a többinek nincs hely. Meg aki ismeri a hitelveket, annak van hely, aki nem ismeri, annak nincs hely. Jézus itt nem erről beszélt. Arról beszélt, hogy sok van. És hogyha nem így lenne, elmondta volna, hogy nem így van. De sok van. Tudod-e azt, hogy ezek közül, a helyek közül vár rád is egy? És Jézus azért megy, hogy helyet készítsen. Miért kell helyet készíteni? Miért? Hát azért, mert elveszítettük az eredeti helyünket. Teremtő nem így alkotta ezt a földet, ahogy most kinéz. Nem így alkotta az embert, amilyenné most vált. Elveszítettük a helyünket az Istennek az országába. De Jézus elment, hogy helyet készítsen. És ez a közbenjárás. Helyet készít a mennyben. És benne van az az ígéret, hogy miután helyet készített a mennyben, miután elvégzi a maga a szolgálatát, majd beszélünk róla, hogy mi ez. Eljön, és magához vesz bennünket. És az utolsó vers, ami a hatodik vers, ami az egyik legnagyobb vers a Bibliában. Azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, nélkülem senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Az utolsó része az, amivel egy kicsit behatóbban kell foglalkozni. Most sokan hisznek Istenbe. Sokan mondják azt, hogy egy Isten létezik. Nem? Az iszlám is azt mondja, hogy egy Isten létezik. Nem tudom, hogy tudjuk-e, ugye ezen viták folynak, hogy ez az Allah név, ez most személynév, vagy nem. Van, akik szerint az iszlám hívők más Istent imádnak, mint a keresztény hívők. Van, akik szerint nem. Én nem nagyon szeretnék ebben állást foglalni, de az tény, hogy a nyelvtanban, az arab nyelvben az Allah szó az nem személynév. Képzeljétek el, hogy a máltai keresztények, akik hisznek Istenben és Krisztusban, és tudjátok, hogy a máltai nyelv az egy sémi nyelv. És a máltai nyelven, amikor imádkoznak, akkor azt mondják, hogy Allah. Nem azért, mert egy bálványt imádnak, hanem mert az egy Istent imádják. Krisztus által az atyát. Ugyanolyan keresztények, mint te vagy én. De most a kérdés az, hogy az iszlám mégsem helyes abból a szempontból, hogy nem Krisztuson keresztül közelíti meg az atyát. És hogyha én nem Krisztuson keresztül közeledek az atyához, az nem helyes istenkép. A Biblia szerint csak Krisztus által, csak egy közvetítő, közbenjáró által közeledhetek Istenhez. Miért? Miért van szükség közbenjáróra? Ez az első nagy kérdés. Miért van szükség közbenjáróra? Nem léphetek én magam az Isten elé? Mózes második könyvében van egy jelenet, amikor a nép elköveti azt a szörnyű bűnt, hogy bálványt imád, és csinál egy aranyborjút. Mózes ugye jön le a hegyről, meglátja az aranyborjút, pontosabban már a hegyen szembesíti a teremtő Mózest azzal, hogy amíg te itt vagy velem, addig nézd meg, mit csinál a nép. Majd meglátod, amikor leérsz. Tehát Mózes valóban meg is látja, Áront ráveszik, beleviszik, sodródik az eseményekkel, Mózes lejön a hegyről, és összetöri a kőtáblát, amit az Istentől kapott. Indulatból. Ugye a 33. fejezetben azt mondja a Teremtő, hogy így nem tudok veletek tartani. Elküldök egy angyalt, de én nem. A Mózes azt mondja, hogy hát Uram, ha nem jössz velünk, akkor semmi értelme, hogy vigyél bennünket tovább, akkor maradjunk itt. Mert nélküled nem tudunk tovább menni. És ugye Mózes beszélget az Istennel, és az Isten azt mondja, hogy hát rendben van, ha ez téged megnyugtat, akkor az én orcám megy veletek. Mózes mond egy kérést. Uram, mutasd meg a te dicsőségedet. Isten azt mondja, hogy lehet róla szó. De egyet tudjál, Mózes, hogy ember az én arcomat nem láthatja, különben meghal. Az atyát nem közelítheted meg se te sem én. Csak akkor, ha előtte rendezve vannak a bűnök. Azt mondta Mózesnek a Teremtő, hogy hátulról megláthatsz engem, kimondom az Úrnak nevét, de ember nem láthat úgy, hogy életbe maradjon. Ugye, emlékszünk rá, Jézus is beszélt erről, ugye, hogy az atyát csak ő jelentheti ki egyedül, és ugye az a nagy kérdés, hogy miért? Miért mondjuk ezt mi keresztények határozottan 2000 éve a Biblia alapján, Jézus kijelentései alapján, hogy csak ő általa lehet az Istent megközelíteni és megismerni? Miért? Mit olvasol a zsidókhoz írt levélbe Krisztusról? Hogy ő az atya dicsőségének visszatükrözése. Ő az, aki született, de nem teremtetett. Tehát nagyobb az angyaloknál. Az angyalok teremtve lettek valamikor. Jézus született az atyától. Nem tudjuk, hogy hogyan. Erről nem szól a Biblia. Meg sem értenénk. Egy biztos, hogy Jézus az atyának a tökéletes képmása. És miért mondta ezt Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet? Ugye egy helyen ezt mondta. Másik helyen ugye, amit idéztem, én vagyok az út, az igazság és az élet, és nélkülem senki nem mehet az atyához, mert az ő élete tökéletes volt. És ugye az Ószövetségben, amikor az Isten elrendelte a főpapi szolgálatot, ugye azt mondja egy helyen, ugye Mózes 3. könyve beszél erről sokat, a 13. és 23. fejezet ugye az ünnepekről, és azt mondja, hogy ne menjen Áron akár mikor és csak úgy vaktában az én színem elé. Mert különben meghal. Isten nem lakozik a bűnnel együtt. Soha. Semmilyen körülmények között. Isten nem fog a bűnnel együtt lakozni. Ezért mondta János evangéliumában, maga a szerző a prológusban, hogy Istent az atyát senki nem látta az emberek közül. Nem lehet. De, és itt jön az örömhír, a fiú tökéletesen kijelentette őt. Mit jelent Jézusnak a közbenjáró szolgálata? Ugye ez vissza kell mennünk a kezdetekhez. Mi történt, amikor Ádám és Éva vétkezett, mit csináltak utána? Egyrészt, másrészt mit csináltak még? Egymást vádolták, ez is jó, meg még mit csináltak?
Fügefa
levél. Be akarták fedezni magukat, mert tudták jól, hogy Istennel találkozniuk kell előbb-utóbb, Istennek a jelenlétével szembesülni kell, és ott kiderül, hogy mezítelenek. Nyilván ez nem csak szó szerint volt igaz, bár úgy is igaz volt. Ugye tudjuk azt, hogy az ember a teremtéskor úgy lett megalkotva, hogy egy fény ruha vette körül. De ez a fény ruha, ez eltávozott akkor, amikor vétkezett. És ehelyett próbált az ember valamit kitalálni. Viszont mi történik, és ezt olvassuk ugye a harmadik fejezetben, hogy az Úristen pedig bőr, ruhát csinált, és abba öltöztette föl az embert. Bőr, ruha. Mi kell ahhoz, hogy bőrruhám legyen? Kell a bőr, nem? És a bőr az hogy van? Meg kell ölni valakit. Már itt láthatod azt, hogy Istenhez közeledni nem tudsz csak áldozattal. Nem tudsz csak úgy, hogyha valami befedez. Valaki valami befedez. És ez az, amit Ábel is megértett, hogy nem mehetek a saját érdemeimmel, nem mehetek a saját okos cselekedeteimmel, nem mehetek még az imáimmal sem egyszerűen az Isten elé, mert Isten annyira szent, hogy az imáink is, ha nem közbenjárás által, Krisztus által jutnak elé, akkor semmit nem érnek. Káin ezt nem értette meg. Nagy kérdés az, hogy mi vajon megértjük ezt? Hogy nem tudunk Isten előtt megjelenni. Nem tudjuk odavinni az életünket és mutogatni, hogy itt és itt és itt megtartottam a te parancsaidat, vallásos ember voltam, adtam enni a hajléktalannak. Na de miért? Hogy minél jobb embernek lásson a többi ember, nem? Nem azért? De nagyon sokszor ez mozgatja a cselekedeteinket. És azt mondja a Teremtő, hogy ez Isten előtt elfogadhatatlan. És ugye az áldozat az mindig arról szólt, hogy rendezni kell valamit. Szembe kell néznem a dolgokkal, és rendezni kell valamit. És a főpapi szolgálat és a papi szolgálat az Ószövetség idején ez nyilatkoztatta ki igazán azt, hogy mit jelent a helykészítés, amit ugye most Jézus tesz a mennybe. De mit kellett ugye most, főleg itt a főpapságról szeretnék, hogyha egy-két gondolatot megosztani, mert ugye a papi szolgálat az egy mindennapos szolgálat volt, tehát ezt is ugye Jézus végzi a mennyben. Minden nap képvisel téged és engem az Atya előtt. Minden nap. Folyamatosan. És ugye azt mondja az ige, hogy áldozni kellett bárányt, tulkot. Milyen volt ugye a maga rendje, Mózes harmadik könyve leírja, nem szeretném nagyon részletesen ezt most kifejteni, mert sok idő lenne. Egy biztos, hogy vér nélkül nem volt bocsánat. És ugye mi kellett még, amikor ugye Áron egyszer egy évbe bement a szentébe, a szentek szentjébe, ugye mit kellett tenni, amikor ugye kivezették a bakot, ugye rá kellett olvasni, el kellett mondani Izraelnek minden bűnét. És nagyon-nagyon érdekes, hogy milyen bűnöket tudott a főpapi szolgálat elfedezni. Azt mondja erről Zsidókhoz írt levél, hogy amit az emberek tudatlanul, tévedésből követtek el. Tehát, hogyha én szándékosan vétkeztem az Ószövetség idején, úgy, hogy tudva tudtam, hogy Isten ellen vétek, arra bizony nem volt bocsánat. Arra volt bocsánat, amit az én gyengeségemből, tisztátalanságomból elkövettem, de amit felemelt kézzel, ahogy fogalmaz ugye Mózesnél az ige, ha te felemelt kézzel vétkezel, tudatosan, vagyis káromlod Istennek a lelkét, na arra nincs. És ugye Jézusnak a közbenjárása az ez. Mit mond Pál apostol? Hogy Krisztus bement a szentek szentjébe, a mennybe, magába, hogy Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Na most ugye adódik itt egy nagyon érdekes kérdés, amit ugye sokan föltettek már, meg lehet, hogy mi is föltettünk, még ha nem is tudatosan, hogy miért kell az Atya előtt így közben járni Krisztusnak, miért az Atyát nem lehet engesztelni, vagy engesztelni kell, vagy meg kell nyerni annak, hogy egyáltalán hajlandó legyen az embernek a kegyelmet megadni? Mert az Atya annyira haragszik az emberre, hogy csak így lehet őt kiengesztelni. Sokan gondolták ezt így. meg lehet, hogy ma is gondolják, én már hallottam őt, és azt mondta nekem az illető, hogy ne haragudj, az, hogy egy lényt arra rendel az Isten, hogy rázúdítsa a világ összes bűnét, hát ez igazságtalan. Ez nem helyes. Ezért én nem tudom elfogadni a kereszténységet. A Biblia nem erről beszél. Ki találta ki a megváltásnak a tervét? Ezt kérdezem.
Szent Háromság.
Így van. Benne volt az Atya? Benne. Hát benne volt az Atya. Tehát nem úgy volt ez, hogy megtörtént a bűneset, és jött Jézus, és elkezdett az Atyának könyörögni, hogy Atyám, baj van. Én megváltom az ember, csak adj rá engedélyt. Hanem ezt a világ teremtése előtt már az Istenség, az Isten kitalálta, hogyha lesz bűn, akkor mi a megoldás? Tehát az Atya szeretete volt az, ami Jézus közbenjáróvá tette. Nem Jézus jelentkezett egyszerűen, hogy Atyám, én közbenjárok, és akkor talán megszánod az embert. Hanem fordítva, az Atya úgy szeretett téged és engem, hogy eldöntötte, hogyha lesz bűn, és ha vétkezel, akkor odaadja az egyetlen fiát. És ugye a közbenjárás szolgálata, ugye a főpapi szolgálatból és a papi szolgálatból tudod megérteni. Ugye mit kellett? Hibátlan áldozati állat. Mit mond erről Pál apostol? Azt mondja, hogy a főpapok, az ószövetségi főpapok bűnös emberek voltak. Őnekik magukért is áldozatot kellett bemutatni. Ugye erről beszél Mózes harmadik könyve, hogy először magáért. Csak aztán lehetett a népért. De Jézus esetében ez így van? Nem így van. Azt mondja Pál apostol, hogy nekünk olyan főpapunk van, aki szent, bűnösöktől elválasztott. Tehát Jézusnak magáért soha nem kellett és kell áldozatot vinnie az Istennek. És soha nem kellett volna önmagáért meghalnia. Ez nagyon fontos, hogy ezt tud. Izraelben a főpapi szolgálatot azt minden évben egyszer bemutatták. A főpapi szolgálatot minden évben kellett végezni. Egyetlen egyszer a nagy engesztelési napon. És a főpap, hogyha nem tudom én évtizedekig főpap volt, akkor minden évben saját magáért kellett. Először. De Jézusnál nem így volt. Azt mondja Pál apostol, hogy örökké való lélek által áldozta föl önmagát Istennek. Miért evangélium ez a te mindennapi életedre? Azért, mert tudod azt, hogy Isten maradéktalanul elfogadja Krisztust. Maradéktalanul elfogadja az ő áldozatát. Abban az áldozatban nincsen hiba. És amikor te Jézus nevében mész az Atya elé, na majd erről is kell mindenképpen gondolkodnunk, hogy ez mit jelent, akkor tudod azt, hogy minden imádságodat az Atya meg fogja hallgatni. Ha te Jézus nevében járulsz az Atya elé, Jézus által járulsz az Atya elé, akkor nincsen olyan imádság, amit ő ne hallgatna meg. Más kérdés, hogy ugye ez a Jézus nevében, ez nem azt jelenti, hogy mondogatom magamba, mint ahogy sajnos némely helyeken ez divat, hogy minden egyes imádságokat így kezdik, és egy imádságban, amit mond az illető, mondjuk 30 mondat, és minden 30 mondat így kezdik, hogy a Jézus nevében. Ez nem ráolvasás, meg nem varázsige, hanem ez egy nagyon komoly dolog, amit tudnunk kell, hogy az Atya Jézusra tekintettel másképp viszonyul hozzánk, nem úgy tekint ránk, mint bűnös emberekre, hanem mint büntelenekre. És ez nagyon fontos. Van erről egy csodálatos látomás, amit érdemes tanulmányozni, biztos ismerjük, ugye Zakariás könyve 3. fejezet. Zakariás könyve 3. fejezetében ott van ugye Jósua főpap, milyen érdekes, ott van Sátán, és ott van az Úr angyala. És ott van maga az Úr. Jó, az Atya. Mi történik? Józsua áll, milyen ruhában? Szennyes ruhában áll. Ott van, és az Úr angyala ott van mellette, és Sátán is. Sátán mit csinál? Vádol. Az Úr angyala mit csinál? Azt mondja, hogy dorgáljon meg az Úr téged, te Sátán. Dorgáljon meg téged az Úr, aki visszafogadta, magáénak fogadta Jeruzsálemet. Vajon nem tűzből kikapott üszög éje? Nagyon érdekes ez a látomás. Mert azt látjuk ebbe, hogy igen, az ember vád alatt van. De nem Isten az atya vádol, hanem Sátán. Tehát Krisztus nem csak az atyánál jár közben értünk, hanem leveszi rólunk a vádat. Miért? Mert ő magára vállalta helyettünk. Fel tudod ezt fogni, hogy ez mit jelent? Fel tudom fogni, hogy mit jelent az, hogy Jézus azt a vádat, amit Sátán az Istennel, az emberrel szembe megfogalmaz, magára veszi? Fel tudom azt fogni vajon, hogy mit jelent az, hogy Jézus úgy áll ott, és úgy függött a kereszten, mert ugye a közbenjárásnak ez az előzménye, hogy a bűnök hordozójaként kellett neki szenvedni és meghalni. Ugye erről beszél Pál apostol. Hogy Krisztus meghalt a bűnökért, meghalt az Ószövetségben, és tegyük hozzá az Új Szövetségben elkövetett bűnökért is, sőt azokért is, amiket ezután fognak elkövetni. Egy a nagy kérdés, hogy én ezt igénybe veszem-e ezt a közbenjárást, vagy sem. Mert noha Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, ugye olvassuk 1 Timóteus 2-ben, hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És ennek mi a következménye? Egy az Isten, és egy a közbenjáró, az ember Krisztus Jézus. Krisztusnak az istenségét nem csak a örökkévaló származása és születése bizonyítja, hanem a közbenjárása. Egy angyal lehetne közbenjáró? Ha csak egy angyal lehetne? Nem. Soha. Az igazságtalan lenne, ha Isten teremtene egy magasrangú teremtményt azért, hogy elviselje az emberinek a hibáit. És bűnhődjön az ember hibáért. Az lenne az igazságtalan. Ez bizonyítja azt, hogy Jézus nem teremtetett, hanem az atyától született valamikor, de nem teremtetett. Mert ő neki volt joga az atyával együtt azt mondani, hogy mi magunkra vesszük az ember bűnét. Még egy kérdést fölteszek, ki áll még vád alatt az emberen kívül?
Isten.
Isten. Zsarnok. Ugye? Vád alatt van Isten? Az Atya? Vád alatt van. Föl tudom ezt fogni, hogy mit jelent ez, hogy Isten belement abba, hogy saját magát is engedi vád alá helyezni. És Krisztus közbenjárása nem csak, ugye a helykészítés az mit jelent? Kiknek a szívében is kell helyet készíteni? Csak az emberében? Csak az ember szívében kell elvégezni azt, hogy eljusson a megszentelődése. Nyilván az angyalokat nem kell megszentelni, de ugye mit mond Pál apostol, hogy Krisztus halála által megbékítette a mennyet is. Miért? Miért kellett a mennyet megbékíteni? Kérdés? Mert ott is volt kétel, így van. És Sátán lázadása az azt is eredményezte, hogy a jó angyalok, akik ugyan nem csatlakoztak Sátánhoz, na de hát értelmes lények voltak, nem merült fel ez a kérdés? Hogy most vajon mit tesz a teremtő az emberrel? Meg igazságos-e, amit tesz? Nem merült fel az a kérdés vajon az angyalokban, akik látták Sátánnak a bukását, hogy ő nekik nem volt kegyelem. Az embernek meg van, akkor miért? Hát persze, hogy fölmerült. A jó angyalokban is fölmerült. Akkor nem beszéltünk még ugye a más világoknak a lakóiról, akikről a Biblia nem szól, csak említésszerűen, hogy vannak. Jézus helyet készít. Ő náluk is, ami az ő szívükben, hogy amikor majd az emberiséget Isten visszafogadja, az emberiség azon részét, amelyik élt a közbenjárással, akkor legyen hova visszamenni. Jézus közbenjárása tehát sokkal nagyobb jelentőségű, mint ahogy azt mi sokszor gondoljuk. Nem csak erre a földre hat ki, hanem kihat az egész világ mindenségre. Kihat az egész teremtettségre. És az, hogy Krisztus közben jár, az, hogy Krisztus képvisel, az az egész teremtettség számára egy nagyon fontos dolog. És hogyan jár közben Jézus? Két kifejezés az, amit mindenképpen érdemes megemlíteni. Az egyik az az, ugye azt mondja Máté evangéliumában, hogy vallást teszek az emberről, aki engem megvall, azt én is megvallom a mennyei atya előtt, mondja Máté 10.32-ben. Vallást teszek. Mit jelent ez, hogy vallást teszek? Ugye azt mondja Pál apostol, hogy Jézus testvérei vagyunk. Mert a származásunk ugyanaz. Ő is az Istentől származott, csak ugye nem teremtetett, ellentétben velünk, mert ugye mi teremtettünk. De hát ő Isten fia. És mi is ő általa Isten fiaivá és leányaivá lettünk, mondja Pál apostol. És ezért vallást tesz rólunk. Abban az esetben, ha mi is vallást teszünk Jézusról, akkor ő is vallást tesz az atya előtt. A másik dolog, ami egy nagyon érdekes kifejezés, és itt térnék vissza a búcsú beszédekre, azt mondja, hogy én kérni fogom az atyát, János 14.16, én kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Vagyis a Szentléleknek a munkája. A Szentlélek munkája sincsen Jézus nélkül. Mit mond Pál apostol, hogy kiben van a Szentlélek, aki Úrnak vallja Jézust? Ha te Úrnak vallod Jézust, akkor tudhatod, hogy Isten lelke benned van. Tehát Jézus nélkül nem tudom befogadni az Istennek a lelkét. És azt mondja Jézus, hogy én kérni fogom az atyát. A közbenjárás az igenis jelenti azt, hogy valóban Jézus kéri az atyát azért, hogy a Szentlélek az ő jelenléte által még jobban kiteljesedjen a mi életünkbe az ő munkája. Ez is a közbenjárásnak a része. A harmadik része egy kevéssé ismert ige szakasz. Ugye Lukács evangéliumában egy alkalommal Jézus mondott egy példázatot. Ez a példázat, ez a terméketlen fügefáról szólt. Nem szeretném nagyon részletesen magyarázni, de itt a maga a lényeg, ugye mi a lényeg? Ugye Izraelben hát volt ugye egy nézet, hogy hát kérem, mi vagyunk a kiválasztottak. És azt mondta Jézus, hogy volt egy fügefa, és ez a fügefa ez nem termett gyümölcsöt. És a kertésznek szólt a gazda, a vincellérnek, hogy most már vágd ki. 3 éve foglalja a helyet, fölösleges ennek a fának itt lenni. És mit mond a vincellér? Még ez évben hagy neki békét. Megtrágyázom, megkapálom, és hogyha majd nem terem gyümölcsöt, akkor vág ki. A közbenjárásnak tulajdonítható az, hogy van még időd. Neked és nekem. Az, hogy minden nap új lehetőség adatik az Istennek a kegyelméből. Ez azért van, mert Krisztus közben jár értünk az Atya előtt. És azt mondja, hogy még legyen idő. És ugye mit mond még? Megtrágyázom, megkapálom, körös körül. Tehát lehet, hogy amikor az életemben esetleg kapálás van, vagyis kivágása a gyomoknak, ami nem kellemes, az is lehet, hogy Krisztus közbenjárása miatt van. Mert Isten azt akarja, hogy gyümölcsöt teremje. És ez miért evangélium, ez az egész, amit elmondtam? Hogy mi nagyon sokszor fordulunk Istenhez, hogy adjon nekünk lelki javakat, és amikor mi Istenhez fordulunk, akkor ugyanakkor elültetődik bennünk az a kétely, hogy vajon Isten meghallgat-e az imádság során, meghallgatja az én kérésemet? És a válasz erre az, hogy igen. Miért? Mert Krisztus ott van az Atya jobbján. Az Atyával egy hatalomban van. Az Atyával egy lényegű. Az Atyának a természetét, az Atyának a jellemét kinyilatkoztatta a Földön, és most ott van a mennyben azért, hogy te megszentelődhess. És ugye nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy a főpapi szolgálat az mire utalt? A mai időre. Mostani végidőre. Mert ugye a mindennapos szolgálatnál minden nap végezték a bűn elrendezését. De ez mit jelentett? Ez azt jelentette, hogy tisztátalanná vált Izrael. És ugye ez mai napig azt jelenti most már az új szövetségben, hogy a menny is, a mi bűneink miatt, amit az előbb ugye kérdeztem, hogy ki áll vád alatt, ugye Isten maga. Beszennyezik a mennyei udvart is, ami tisztátalanságaink. Isten, amikor életet és kegyelmet ad minden nap, akkor hagyja, hogy vád alatt legyen. Bűnös embernek miért adsz életet? És egyszer ugye, és most ebben az időszakban élünk, amikor Krisztus a mennyben van, miért? Hogy eltörölje a bűnt. Eltörölje azokat a bűnöket, amit te rendeztél. Csak azokat. És ez nagyon-nagyon fontos. Ugye miért mondja az ige azt, hogy Krisztus által van a bűnbocsánat? Azért, mert Krisztus az én megbánt bűneimet képviseli az Atya előtt, pontosabban azt, hogy én bocsánatot nyertem. De ez mi szükséges? Hát az, ami az Ószövetségben megtörtént, hogy a főpapi szolgálat alatt hogy kellett Izrael népének viszonyulni a dolgokhoz? Alázza meg magát mindenki. És böjtölje. Ma hogy kell nekünk viszonyulni Krisztus közben járó szolgálatához? Alázzuk meg magunkat Isten előtt. És ez nem azt jelenti, hogy úgy megyünk oda Isten elé, hogy mi egy utolsó, semmire kellő emberek vagyunk, és ezt hangoztatjuk, mert nem erről beszél az ige. Az ige arról beszél, hogy tud, hogy hol a helyed. Tud, hogy korlátaid vannak, hibáid vannak, és ezektől szabadulnod kell, és ezekből gyógyulnod kell. Ezt jelenti az alázat és a megsanyargatás. Hogy oda kell menni Isten színe elé. Minden nap. Miért mehetek oda Isten színe elé? Mert van, aki közben jár, értem az Atyádat. Nem kell többé a saját érdemeimben bizakodva, vagy nem bizakodva, kinek hogy van ez, nem kell többé ezzel törődnöm, hogy most van-e érdemem, vagy nincs érdemem. Ugye amikor, és a közbenjárásról szól, és az utolsó gondolat, amit szeretnék felidézni, mert ez nagyon-nagyon bátorító, ugye miről szól a tékozló fiú példázat, ott is mi történik? Milyen megérdemli azt a ruhát, amit ráadnak arra a szerencsétlen fiúra? Hát nem érdemli meg. De ráadják azt a ruhát. Jósua főpap megérdemelte azt, hogy a szennyes ruhát levegyék róla, és ráadjanak egy tiszta ruhát és egy tiszta süveget? Nem. Én vajon megérdemlem azt, hogy Krisztus igaz életét tulajdonítsa nekem az Atya? Nem. De pontosan ez az örömhír, hogy ő nem az érdemeid alapján tekint rád, hanem Krisztus által. És mit jelent ez, és ez az utolsó kérdés, ami a gyakorlati kérdés. Mert eddig ez úgy tűnhet, hogy hát testvér, nagyon szép elmélet, amit elmondtál. Mit jelent Jézus nevében imádkozni? Hát azt jelenti, hogy az az indulat van-e bennünk, ami ő benne volt. Ha én úgy tudok Isten elé menni, hogy én azonosulni tudok az ő akaratával, a vágyaim szintjén legalább eleinte azonosulni tudok az ő akaratával, akkor nincs mitől félnem. Nem szabad félnem a bűneimtől, nem szabad félnem a jellemhibáimtól. Nyilván ezektől meg kell szabadulni, de attól nem fogok megszabadulni, hogy állandóan ezt emlegetem. Attól még jobban bele fogok süllyedni. Viszont ha tudom azt, hogy ott van valaki a mennyben, akiről mit mond János? Fiacskáim, ha vétkeztek, van szószóló az Atyánál. Krisztus minden nap az Atya elé áll, érted és értem. És minden nap az Atyával közösen gondolkodnak, cselekszenek azon, hogy hogy legyen a te életed és az én életem még jobb élet. Máté evangéliumában mit mondott Krisztus, amikor távozni készült a mennyben? Azt mondta, hogy nekem adatott minden hatalom mennyen és a földön. Az Atya átadta neki az emberiség üdvözítésének a hatalmát. Föl tudom-e azt fogni, hogy egy ilyen ügyvéd van a mennyben? És ez az ügyvéd a saját maga áldozatára mutat. És azt mondja az egész világ mindenségnek, amikor fölmerül az a kérdés, és leginkább ugye Sátán szokta ezt a kérdést fölhozni, hogy vajon megérdemlem-e? Azt mondja, hogy ki van fizetve. Ki van fizetve az adósság? Kérdés az, hogy én megvallom-e Krisztust az életembe. Megvallom-e minden nap az Isten előtt, hogy én Krisztushoz tartozom. Mert ugye ez a vallást teszek Krisztusról, ez nem csak azt jelenti ám, hogy emberek előtt kiállok és vallást teszek, mert ennek van egy alapja. A saját szívembe vallást teszek én Krisztusról. Minden nap. Mert én kimondhatom az emberek előtt, hogy én Krisztushoz tartozom, de mi van, hogyha az én szívemben nem ez van? Mi van, hogyha a saját vallásos érdemeimbe bízom? Mi van, hogyha abba bízom, hogy hát majd Isten népének a tagja vagyok, és majd valahogy üdvözülök, mert hát a testvérem majd valahogy fölhúz meg, valahogy majd jobb lesz. Isten azt mondja, hogy csak egy valakire tekintettel van bármi. Ez pedig az ő fia. Egy záró idézetet szeretnék idézni nektek, ami nagyon-nagyon jól megmutatja, hogy mennyire Krisztustól függ az életem, és az életed, és mindannyiunk élete. Mennyire ezen a közbenjáráson múlik minden. Azt mondja az 1888-as üzenetek, ami egy, hát egy csodálatos könyv. És abban azt mondja a szerző egy alkalommal, amikor Krisztus haláláról beszél, hogy ha Krisztus nem hal meg, és nem járna közben, akkor egyetlen egy örömteli pillanat senkinek nem jutna ezen a földön. Egyetlen egy boldog nevetés nem lenne a földön. A te életed semmi másról nem szólna, csak a szomorúságról. Az, hogy te örülni tudsz, az, hogy te örülsz a családodnak, örülsz annak, hogy munkád van, örülsz annak, hogy szombaton, vagy bármikor, amikor tiszteled Istent, lelki javakat nyersz. Az, hogy élvezheted a természetnek a szépségét, az kizárólag annak köszönhető, hogy Krisztus az életét adta érted. És annak köszönhető, hogy az Atya elfogadta ezt az áldozatot. És annak köszönhető, hogy Krisztus ott van az Atyánál, és téged képvisel a mennyben, és véd minden nap. Föl tudjuk ezt fogni, hogy mit jelent? Hogy védenek bennünket a mennyben? Hogy Krisztus a saját sebeit mutatja az Atya előtt, és az el nem bukott világok előtt, hogy ezért kérek kegyelmet az embernek. Föl tudom ezt fogni, hogy mit jelent? És a Jóisten abban segítsen bennünket, hogy ezt megértsük minden nap. Hogy Krisztus közben jár helyettünk és értünk az Atyánál. És az, hogy az Atya nem az igazságot, a jogosságot érvényesítette eddig, amit megérdemelnünk, hanem megkímélte az emberiséget, az ezért van. Az azért van, mert eldöntötték ők, hogy megmentik az embert. A nagy kérdés az, hogy akarom-e és akarod-e, hogy ez így legyen. Semmi más dolgunk nincs, mint hogy Krisztus jellemét szemléljük, és ezáltal fejezzük ki a hódolatunkat az Atyának. Mert ha Krisztus jellemét szemlélem, akkor át fogok változni. Akkor nem erőlködés lesz a kereszténység, hanem valódi megszentelt élet. A Jóisten ezt adja meg az ő kegyelméből. Amen.
Isten tiszteletünket a 298-as énekkel fejezzük be. A 298-as éneknek énekeljük az első, második, majd ima után a 6.-7. versszakát. Tehát akkor a 298, első, második, hatodik, hetedik.
Hatalmas teremtője, aki olyan mérhetetlen dicsőségre lakozol, hogy még az angyalok is befedik az országokat, amikor megjelennek a te trónusod előtt. Mert olyan félelmetes a te jelenléted még az ő számunkra is. Köszönjük, hogy egyáltalán gondolhatunk arra, hogy megszólíthatunk tégedet, mint a világmindenség atyát és a teremtés Istenét, aki teremtettél és alkottál mindent ebben a mindenségben. Aki létezel a téren és az időn kívül önmagadtól, ugyanolyan senki más. Szeretnénk most megköszönni azt, hogy volt neked egy olyan terved, ami megmentésünket szolgálja. És ez a tervez működik és él mind a mai nap. Szeretnénk megköszönni neked azt, hogy most a te jelenlétedben mondhatjuk el a mi gondolatainkat, és kérünk szépen arra, hogy a te szent jelenlétedet árazd még jobban mindenkinek, hiszen a te jelenléted nélkül nem sok fogalmunk lehet volna. Köszönjük azt, hogy odaadtad azt a valakit, aki osztozott az e hatalmadban és dicsőségedben, osztozott a te jellemedben és mindenben, akire rábíztad az egész teremtést, mert ő általa teremtette ezt a mindenséget. És köszönjük, hogy ez a lény hagyta, hogy emberként megalázzák, megkorbácsolják és keresztre feszítsék. De köszönjük azt, hogy őt nem hagytad a sírban, hanem föltámasztottad a halálból, hiszen enélkül ez az áldozat majdné keveset ért volna. Köszönjük ezt, és azt is, hogy ma mindannyiunkért ő közben jár a mindben. Mindannyiunkat képvisel, akár hisznek benne, akár nem, de akiket hisznek, azokat még inkább. És hogy mindannyiunkért rámutat az ő kiontott vérére. Köszönjük ezt, és szeretnénk azért felemelni a mi könyörgésünket, hogy ez a közbenjárás legyen a mi megtartásunknak az állóban. Hogy minden egyes napon az életünkben érezzük, hogy ő nélküle, az ő közbenjárása nélkül elveszünk. De ő általa viszont megtartatunk. Attól, hogy amikor küzdünk a bűneinkkel, küzdünk a gyötrelmeinkkel, a kételjeinkkel, akkor tudjunk ő ránézni, aki az ő bűntelen, tiszta életét minden nap felajánlja életünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és kérünk szépen arra, hogy mindaz a jó, amit te eldöntöttél valamennyiünkkel kapcsolatban, az maradottan, hogy be tudjunk teljesedni. hogy amikor majd nem sokára Krisztus eljön, akkor úgy vigyen bennünket majd a te színed elé, hogy úgy vigyen a gyermeket, akiket nekem adtál. Hogy megjelenhessünk majd fizikai valóban a te trónod előtt, és hirdessük azt, hogy te vagy a szeretet, és imádjuk téged egy örök kívánságon keresztül. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
Amen.
Jó Isten adja meg, hogy ebben a győzelemben nekünk is részünk legyen.
Amen.